napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 5 óra 10 perckor. És jeles vendég ül itt mellettem, akit lehet, hogy bántani fogok, mert kényes kérdésekről ejtünk szót. De mielőtt rátérnénk a részletekre, Isten éltesse sokáig Herman Már Krisztián, a Marosvásárhelyi Városi Tanács Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, mert hogy tudom, hogy születésnapja van.
És névnapom.
Isten éltesse sokáig.
Mindig véletlen folytán. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm én is kedves Csaba, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
Városi Tanács képviseletében ül itt mellettem Herman Már Krisztián. Van miről beszélni Marosvásárhelyen, és nem az időjárásról, arról, hogy szürke odakint, hanem arról, hogy törnek ketté az autóink, amikor éppen lehet velük közlekedni Marosvásárhely utcáin, mert hogy egyfolytában dugó hátán van, kaotikus a közlekedés, kaotikus a parkolás, kaotikus a városrendészet, minden kaotikus itt Marosvásárhelyen, és erre még rátevődik az, hogy kezdve a főtértől egészen a peremkerületekig fel van túrva minden irányba, hogy miért kellett minden munkálatot egyszerre elkezdeni, azt majd öntől fogom megkérdezni. És van egy meglepetés a mai nap folyamán, a város jó része szeméttől van ellepve, beütemezett szemét elhordási nap van, több körzetben, több negyemben a szemét elszállítók ma nem jelentek meg. Néhány apróság. Így kezdődik 2018 Marosvásárhelyen. Hát, ha nem ilyen hangulatban fogjuk ezt a beszélgetést befejezni. Természetesen, hogy önök is feltehetik a várossal kapcsolatos kérdéseiket, a Városi Tanács működésével kapcsolatos kérdéseket, a Városi Tanács döntéseivel kapcsolatos kérdéseiket, illetve hát megjegyzéseiket is közölhetik, ha hívják a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es telefonszámokat. SMS-t küldenek a 0742741165-ös számra, és e-mailben is hozzánk fordulhatnak, ha levelet írnak a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro honlapra, címre. Hogy állunk 2018. március 13-án ezen a jeles napon, tisztelt Herman Már Krisztián Marosvásárhelyen? Én itt néhány nagyon komoly gondot soroltam fel. Osztja-e ezeket a gondokat? Lát-e kilábalást ebből a reménytelen helyzetből minden tekintetben is? Tud-e valami biztatót mondani Marosvásárhely jövőjével kapcsolatosan? Mondjuk egyelőre csak ennek az évnek a végéig.
Viccelhettek, szerkesztő úr? Hát köszönöm szépen, hogy egy ekkora ajándékcsomagot zudított a nyakamba. Őszintén azt se tudom, hogy honnan kezdjem a válaszadást.
Akkor engedje meg, hogy adjak egy javaslatot, költségvetés. Állítólag az utóbbi 10 év legszűkösebb büdzséjét szavazták meg. Hosszas vita után nem is annyira a plénumban, ha szabad így törvényhozási szóhasználatot a köztudatba bevinni, hanem inkább a szakbizottságokban voltak nagyobb viták. Nem ilyen égető a kérdés. Új, már is jelzi, hogy van te tárműszaki munkatársunk, hogy hallgató van a vonalban. Kérném, hogy tegyük fel a fülhallgatót, és hallgassuk meg. Üdvözöljük, adásban van. Haló!
Halló, jó napot kívánok, Kinga vagyunk, és gyorsan kihasználom a lehetőséget, hogy mindjárt az elején bekapcsolódhatok. Ha már a közlekedésről, a Marosvásárhelyi közlekedésről volt szó, akkor úgy tűnik, hogy a Maros hídnak a Kossuth Lajos Kalerási Lad utca felőli végénél kialakított körforgalom egyszerűen lebénítja a közlekedést, és meg szerettem volna kérdezni, hogy ezt valamilyen tanulmány megelőzte, vagy milyen módon találták ki. Tehát amit most kialakítottak, az egyszerűen képtelenség ott közlekedni, és azt is megkérdezném, hogy hány városi tanácsos megy el ott mondjuk naponta, tehát kínlódja végig azt, hogy mikor ütközünk össze egymással, mikor dudálunk egymásnak, mikor esünk egymásnak, és borzasztó nagy a tumultus, tehát egyszerűen képtelenség ott közlekedni. Úgy általában, de aztán csúcsforgalom idején elviselhetetlen.
Engedje meg egy személyes kérdés, kedves Kinga. A másik oldalon az Egyesülés negyed, az Unéri negyed felőli körforgalma, mivel a tavaly volt baj, az most zökkenőmentesen működik?
Hát azt el kell ismerni, nem, az sem zökkenőmentes, de ott el kell ismerni, hogy egy sokkal kisebb kör van kialakítva, itt meg nemrég, kb. 2-3 hete kialakítottak a már meglévő kisebb körforgalom mellé még egy nagyobbat, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy sávot levágtak minden irányból, és egyszerűen ez nehezíti meg, tehát három sávból hirtelen kettőbe kell összeszorulni egymásnak, valahogy elsőbséget adni, szóval, hogy egyszerűen tényleg képtelenség. Én meg szeretném kérdezni, hogy milyen indokált emögött, illetve, hogy valaki ezt tanulmányozta. Tehát egyszerűen amit most ott kialakítottak, az félelmetes.
Nagyon köszönjük a felvetését.
Az Egyesülés negyed felől ott jóval kisebb körről van szó, és talán az azért elviselhető. Az sem egy sikerélmény ott, de az már a könnyebbik fele talán. Érdeklődéssel várom a választ, és köszönöm.
Kérném, szépen, hogy hallgassa meg. Jár arra fele, tisztelt képviselő?
Minden nap, ugyanis a Kárpátok sétányán lakom, és gépjárművezető vagyok én is. Annyit el tudok viszont mondani, hogy teljes káosz. Némi túlzással akár azt is mondhatnám, hogy majdnem nap, mint nap úgy megyek el ott, hogy nekem is halálfélelmem van. És ezt komolyan mondom, ugyanis anélkül, hogy egyáltalán a körforgalomban az elsőbségadás szabályát betartanák, 20 tonnás kamionok húznak el az órod előtt a Mátyás tér felől a Szinaja utca irányába, dacára annak, hogy én már benne vagyok a körforgalomban, és akkor áttaposnak szépen a gázpedálra, és söpörnek le mindent az útról a kamionosok. Én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatosan, hogy többször szóvá tettem és nehezményeztem azt, hogy egyáltalán nem bizonyult egy megfelelő és hatékony megoldásnak, hogyha megnézik most például a formáját annak a kvázi körnek, az akármi, csak nem kör, és sokkal inkább egy veséhez hasonlít, ugyanis nap mint nap valaki neki megy és tovább löki azokat a műanyagpaneleket. Sajnos a közlekedési bizottságnak a tagjaként is azt tudom mondani, hogy egy dolgot döntünk el és beszélünk meg a közlekedési bizottságban, és utána bizonyos, megpróbálok finoman fogalmazni, mert tényleg nem akarok senkit sem megsérteni, bizonyos nagy okosok utólag feltalálják a spanyol viaszt, és teljesen másként cselekednek, mint ami egyébként a bizottságon belül meg lett beszélve, horribile dictu egyébként a közlekedés rendészet képviselőinek jelenlétében is. Ugyanígy egy kaotikus állapotot idéztek elő a Szentgyörgy utcában. Tehát a közlekedési bizottságban meg volt beszélve az, hogy egyirányosítják egyrészt a Marosti utcát egészen az Eminescu utcáig, valamint hogyha balra kanyarodsz a Művészeti Líceum a Petri irányába, a Szentgyörgy utca felé szintén egyirányosítani fogják azt a szakaszt. Ehhez képest megszüntettek a Szentgyörgy utcában egy egész sor parkolóhelyet, és még egy sávot építettek ki. Az is vicces egyébként, hogy a befele érkező forgalomnak csináltak még egy sávot, magyarán a dugó ugyanannyi, viszont a kipufogó gáz mennyisége, főleg az ott lakók számára, és ne felejtsük el a kórházat is, amely ott van, a régi kórházat, a kipufogó gáz mennyisége már kétszeresére növekedett, a problémára nem bizonyult ez sem hatékony megoldásnak, és mindemellett pont ma keresett meg egyébként egy marosvásárhelyi polgár, aki azon az utcafronton lakik, és több vállalkozás, több üzlet, több cég bonyolítja ott le a tevékenységét, hogy egyszerűen már nem tudnak az autókkal megállni és az árut kirafogni. Nincs, az áruforgalmat teljesen megbénították, teljesen ellehetetlenítették el az embereket. Az vicces volt, hogy amikor elkezdték kialakítani azokat a sávokat, megint csak a polgármester személyes tanácsadói szerepében villogó, kétszeres összeférhetetlen, kétszeres vádlottat láttam, amikor elmentem autóval ott irányítani a munkálatokat és eljátszani a nagyfőnököt. Tény és való, hogy semmilyen koncepció nincs sokszor ezeknek a döntéseknek az előkészítésében, adhok módon hasra csapva gondolnak egyesek egyet és mást, és egyszerűen előidézik a káoszt, aztán meg utána megint gondolkodhatunk, hogy tűzoltó jelleggel hogyan tudjuk ezeket a problémákat orvosolni. Nekem sem tetszik egyébként az, hogy egy ilyen döntéshozatali folyamatot teljesen figyelmen kívül hagyva csak úgy csettintésre hoznak meg egyes személyek döntéseket, annál is inkább, hogy nem véletlenül kértem én a tavalyi költségvetéskor, és be is lett építve a költségvetésbe, egy körülbelül 15 ezer eurós értékben egy forgalomszimulációs szoftver megvásárlása, ugyanis nem kell már nagyon messzire mennünk, Magyarországon is ezeket nagyon hatékonyan használják, és egyszerű forgalomszámlálás révén egy ilyen szoftver alkalmazásával nagyon jól meg tudnánk oldani a problémáknak a 80%-át, de hogyha mi a múlt századi vagy két évszázadban ezelőtti módszerek mentén dolgozunk Marosvásárhelyen, idézőjelesen a digitális városban, akkor ott tette meg a fene az egészet ezután is.
Én azt hiszem, hogy már csak emelt autóutakkal lenne, tehát a főtér fölött átmenő, de hát aki tudja, az költségvetésileg megállni. Mert hogy a Kinga által említett körforgalom is vagy két és fél évig úgymond idéglenes jelleggel működött, és akkor most adtak egy pofot neki, hogy még rosszabb legyen. Akkor sem volt rendesen kialakítva, és arról volt szó, hogy tanulmányozzák a szakemberek azt, ami ott történik. Ez lett belőle.
Mi a szakemberek szerkesztő?
A másik, amire
nincsenek szakemberek.
A Szent György utcán megcsinálta a két sávot. Ott voltam a kórházban magán ügy miatt éppenséggel, és mikor kijöttem, akkor nem láttam a Szent György tér fele a két sávon álló autóknak a végét, a sornak. Meg is a főtérre be. Tehát mindenki állt, dudált, ideges volt, de meg sem moccant a két sáv. Meg volt halva a város, igaz, hogy március 8-a volt, úgyhogy az különleges nap volt. Hallgatók vannak, forró témák, SMS, nem tudom, tehát én nem fogom bántani, a kedves hallgatók teszik fel, mert ők dirigálnak. Üdvözlőjük, adásban van, haló.
Igen, jó napot kívánok.
Azért röviden kérnénk ezért csokorban a témát, hát nagyon sokan vagyunk.
Igen, tudom, sajnos, én ezt a témát most már nem tudom számtalanszor, és mindenkinek elmondtam. Ez a Grigorescu 4-es blokk, és Viktor Bábes utca, igen, ott van.
Konstantin szemben.
Igen, ott van egy blokk negyed. Kérem, a trotuárt átalakították átmenő forgalomnak. Azelőtt ott volt a tábla, a Cesur Liberánilor, ez volt ottan. Hát persze, hogy igen, a táblát levették, és odaírták, hogy 3,5 tonnás kocsik. Hát kérem, ott nem lehet akkor, amikor aztán megkezdődik az esős, a jég, a minden, ott menni nem lehet, mert a bizonyos autósok ott mennek keresztül.
Ez a tömbházak közötti útszakasz,
hát
nem?
Hát persze, hogy igen.
Igen, ami sétány kéne legyen elméletileg, és ami összekötti
persze, hogy
a Klastrom utcát a Bábes utcával. És nem, átmegy a tömbházak között.
Nem, a Mihály Vityáz út köti össze a Bábessel.
Igen, azt igen,
Klastromnak hívtak. Igen, és már nem tudom hányszor elmondtam, de valakinek szüksége van a Bábesbe, biztos, hogy tudjon oda bemenni.
Megértettük.
Hogy ne menjen a köröndi.
Köszönjük
hát valamit
szépen.
De arra kérem, hogy tényleg már valaki valamit csináljon, mert azért, hogy lehessen tisztességesen menni gyalogosan, mert csak a mentőautóknak és a köztisztaságnak.
Köszönjük szépen a felvetését. Kezét csókolom, óhajt-e reagálni, vagy később?
Igen, röviden. Nem ismerem konkrétan a problémát, de kimegyek a helyszínre dokumentálódni, és fel fogom vetni a legközelebbi közlekedési bizottságot.
Van ott egy nagyon híres mulatóhely, ha szabad így mondani. A régi bulevár söröző, most hogy hívják? Valami... ott van, szemben a régi vérközponttal, ott megy be egy kis utca,
tudom,
ami a Klastrom utcát összeköti, és kimegy a Bábesig. Rengeteg taxis jár, mikor be van dugulva a forgalom a Mihály Vityáz utcán, akkor sokan elhúznak arrafele, és úgy kerülik meg az ifjúsági ház előtti körforgalmat és az egészet, és mennek ki, aztán mennek le a november 7 irányába, a negyed irányába. Erről van szó. Most én értem, jogos a felvetése Renáti asszonynak, de az végül is utca, és negyedbeli utca, tehát az nem sétáló utcának van kinevezve. Most arra nem emlékszem, hogy van-e járda, vagy nincs.
Igen, csak az a baj, szerkesztő, hogy Marosvásárhelyen pontosan fordítva ültek fel a lóra mindannyian, ugyanis, hogyha megnézzük egy kicsit azt a városi mobilitási piramist, akkor a hangsúly elsősorban a gyalogosra van építve. És aztán a kerékpározókra, aztán a tömegközlekedésre, és legvégső soron.
Akkor a gyalogos azt mondja, hogy
és legvégső
nem
soron
tud elmenni
pedig
a gyerekkocsival, a járdán, mert az autósok ott vannak, és ez a város az fel. Autósok, nem a gyalogosok.
Pontosan erről beszélek, hogy ebben a városban minden döntést elsősorban az autósok javára készítenek elő, leszükülnek a járdák, nincs már hol közlekedni, pont azért, mert járdára parkolnak, bicikliutak nincsenek, tehát visszakanyarodunk a probléma gyökeréhez. Mi most eddig csak a felszíni tüneti problémákról beszéltünk. A probléma gyökere viszont, és én ennek ódiumát és akár a kritikáját is magamra vállalom, a probléma gyökere egyszerűen egy teljesen inkompetens, jövőkép nélküli városvezetés, és ezzel elmondtam mindent.
18 éve?
Kérem?
18 éve?
Édes Tova, 18 éve. Hogyha már születésnapom van, akkor egy annyit megengedhetek magamnak, hogy elmondjam, hogyan élem meg személyesen ezt az állapotot, ezt az élethelyzetet. A fél fiatalságom, a fél életem ment rá arra, hogy ez a bizonyos városvezetés ült rá, telepedett rá erre a városra. És mi megyünk a süllyesztő felé, mindeközben nem kell messzire mennünk, elég, hogyha körülnézünk Brassóban, milyen szépen megoldották a forgalom tehermentesítését, Kolozsváron, amely egy nagyon zsúfolt város, ott is lehet normális civilizált körülmények között közlekedni, és ne beszéljünk akkor Nagyváradról, akik egyszerűen egy nagyon felfelé ívelő pályán vannak, mi pedig megyünk lefelé a nagy semmi felé. Ez nekem is városi tanácsosként különösen fáj, és ami még fájdalmasabb pont számomra, és valamilyen szinten egyfajta kudarc élményként élem meg, én is egy emberi lény vagyok, nem vagyok egy szuperhős, az az, hogy hiába küzdök egymagamban, vagy legfeljebb két kollégával egy egész rendszer ellen, mert sem egy fecske, sem három fecske nem csinál tavaszt. Magyarán nem elég az, hogy mi megvívjuk a magunk harcait, annál is inkább, hogy ők folyamatosan pusztán egy többségre hivatkozva egyebet nem tesznek, megpróbálnak ellehetetleníteni bennünket, elhallgattatni bennünket bármi áron. Abba a kényszerhelyzetbe hoznak, hogy folyamatosan közérdekű adatok megtagadása miatt adatigénylési perek halmazát és tömkelegét indítsuk el a városvezetés ellen. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy kellemes tevékenység. Nagyon sok energia, nagyon sok erőforrás, nagyon sok lélek és szellemi erő rámegy ezekre a történetekre, ezekre a perekre. De egyszerűen nem tudok mást mondani, én arra biztatom a marosvásárhelyeket és különösképpen most a hallgatóinkat, elsősorban egy mentalitásváltásra, egy paradigmaváltásra van szükség. Hiányzik sajnos úgy a városvezetés részéről, mint számos polgártársunk részéről az új dolgokra, az új iránti nyitottság, és addig, amíg az elménket nem nyitjuk meg, addig, amíg azok a fiatalok, akik egyébként már körbejárták fél Európát, és látták a jó példákat mindenhol, amíg nem kapcsolódnak be, ha nem akarnak tanácsosként szerepet vállalni, nem gond, de legalább civil vonalról, hogyha nem jönnek elő ötletekkel, ha nem jönnek elő javaslatokkal, és mindenek előtt, hogyha nem fognak össze többen, és nem gyakorolnak nyomást a városvezetésre, akkor annyit elmondhatok, hogy sajnos ezután sem fog megváltozni semmi, ugyanis pont az embereknek az érdektelenségét használják ki bizonyos személyek, akik már Idestóva 18 éve szívják a vérünket.
SMS, kedves hölgy, kérdezi öntől Ilona, a stadion felújításának a tervéről szeretnék felvilágosítást. Köszönöm, Ilona.
Amennyire dokumentálottam, itt most előálltak hirtelen megint egy nagy ívű tervvel, ezt már nem először teszik meg, ez az én személyes elfogultságom és a személyes véleményem, hogy a jelenlegi stádiumban ez megint csak egyfajta porhint és lufi. A másik dolog, ami nekem egyáltalán nem tetszik, hogy irdatlan magas árakon akarják ezeket a munkálatokat elvégezni, és számomra kicsit gyanús a dolog. Az mégis elfogadhatatlan, hogy eltelt már közel két évtized, és a városi stadiont nem voltunk képesek felújítani. Több cikluson keresztül megvolt a városi tanácsosoknak is a lehetőségük arra, hogy megfelelő döntéseket készítsenek elő. Ehhez képest köszönjük szépen, átadták a 2 hektáros területet megint csak a polgármester személyes tanácsadója érdekeltségi körébe tartozó sportegyesületnek. Az Ásziának csináltak egy stadiont kétes körülmények között, kétes munkálatok révén. Rábízom a kedves hallgatóra, hogy döntse el valójában honnan fúj a szél, és kinek az érdekét szolgálták ezek a...
Tudja, hogy van a azt a népi bölcsességet idézném, még akkor is, hogy egy kicsit morbid, hogy halottakról vagy jót, vagy semmit. Az Ázsia sajnos ebben a helyzetben van, tehát a foci csapatnak annyi. Úgy néz ki, hogy a kosárlabda csapat is, a teremlabdarúgó csapat is, úgyhogy a teljesítménysporttal is gond van, és ezt is az önök nyakába varták, hogy ugyan annak idején a támogatást nem hagyták jóvá a teljesítménysportért.
Bocsánat, szerkesztő úr, 20 tanácsos, egy elsőprő többség megszavazta ezeket a finanszírozásokat. Mi ellene szavaztunk? Azért, mert azt mondtuk, nem azt mondtuk, hogy ne adjunk pénzt a sportra, bocsánat. Azt mondtuk, hogy szabjuk meg a prioritásokat, támogassuk elsősorban a tömegsportot, az iskolai sportot, a sportinfrastruktúra fejlesztését, és akkor visszakanyarodtunk egy kicsit a stadion ügyére, az iskolai sportpályákat tegyük rendbe, és utána fordítsunk pénzt a teljesítménysportra, vagy legalábbis lényegesen kevesebbet, és mindenek előtt ne kettős mércével, ne négy sportklubnak adjunk protekcionista módszerekkel 28,7 millió lejtalik 2,5 év leforgása alatt, amennyit az elmúlt 2,5 évben adtak, amíg le nem állították ezeket a finanszírozásokat, hanem pályáztatás útján, úgy, ahogy egyébként Szebenben vagy Botosányban is történik, és ott nincsenek gondok, senki nem kerül csődközeli állapotba, és megy minden a maga medrében, ami a sportéletet illeti, és az mindenképpen nagyon viccesen veszi ki magát, hogy mindazok után, hogy mi eleve szóltunk, hogy törvénytelen, etikátlan, a tisztességes gazdasági verseny szabályaival szembe menő módon történnek ezek a finanszírozások, és egy nap el fog törni annak a korsónak a nyaka. Mi jeleztük, hogy nincs ez így rendben. Utána érdekes módon azt a futárt akarják lefejezni, amely a rossz hírt viszi a királynak a vesztes csatáról. Azért mégiscsak viccesen fogalmazva megint, nehogy már a nyúl vigye a puskát.
Tisztelt tanácsosan, mondtam, hogy bántani fogom, remélem nem veszi rossz hírt, és idézőjelbe teszi. Én azt tolmácsolom, ami a hivatalos forrásokból jön, hogy ki a hibás mindenért, hogy a három szabad emberek párti tanácsos, aki állandóan mindent keresztbe tesz, állandóan mindent meg torpedóz. Olvassam a sajtóból és bizonyos forrásokból is ez jön.
Jó, és a sajtót hogy... kipénzeli, és miből pénzelik, szerkesztő úr? Legalábbis annak elsőprő többséget.
Szabad lebeszél. A sajtó, kedves tanácsos.
Hát annyira szabad, amennyire a közpénzeket sajtóba pumpáló prominens politikusok szabad megengedik.
Megvannak a igazságügy és szervek, akik ezt fel kell derítsék. Ez már nem mászunk bele, inkább próbáljunk javítani a városnak a dolgain. Van egy érdekes kérdés, hát nem tudom, hogyha éppen azaz István írja a következő SMS-t, akivel kicsi aférja volt nem is olyan rég. Ezt most tegyük félre, az SMS tartalma a következő. Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni a tanácsos úrtól, hogy indul-e a polgármesteri székért, és ha ő lenne a polgármester, akkor milyen stratégiát alkalmazna ahhoz, hogy elkezdődjön a változás a városban? Kérdi öntől, István?
Hát kizárt dolog, hogy az az István lenne, akire utalt, ugyanis az a szóban forgó úriember, akinek nem is szeretnék ingyen reklámot csinálni, nem a javamat akarja.
Hát nagyon érdekes. Sem annyira, hogyha polgármesterként mit tudna tenni ebben a idestova 18 éve begyepesedett, begyökerezett viszonyoknak a felszámolásával, mert nem olyan könnyű dolog ám.
Fú, nehéz kérdés. Ha. Szeretném azt leszögezni, hogy nem nagyon gondolkodtam én még ezen. Feltették többen nekem a kérdést egyébként, hogy nem gondolkodom-e azon, hogy elvállaljak egy megmérettetést a polgármesteri székért 2020-ban. Ha őszinte lehetek, időnként eljátszadoztam a gondolattal, de csak azért, mert mások késztettek rá. Talán 2024-ben 44 éves fejjel akár be is vállaltam volna, de azt szögezzük le, hogy nekem van egzisztenciám, van miből élnem, van egy szakmai tapasztalatom, végül is mivel foglalkozom, munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és minőségbiztosítási tanácsadással és menedzsmenttel, tehát ténylegesen hiányosságokra, veszélyforrásokra találok gyors, hatékony megoldásokat. Én ezt próbáltam egyébként kamatoztatni a városi tanácsban is. Ahhoz, hogy Marosvásárhelyen előidézünk egy változást, bárki is legyen a polgármester, az nagyon fontos, azt nagyon fontos leszögezni szerintem, hogy a polgármester az nem egy egyszemélyes intézmény. Tehát nem egy, hanem csapatmunka, és amennyiben képes lenne bárki is legyen a polgármester jelölt 2020-ban, az esélyes polgármester jelölt, aki elhozza a változást Marosvásárhelyen, hogy felülemelkedjen egyfelől ezen az örökös etnikai pszichózison és szembeálláson, másfelől a pártpolitikai kritériumokon, és komoly szakemberekből építene magának csapatot. Ez azt jelenti, hogy nem politikai kritériumok mentén odaküldött emberek ilyen megjátszott versenyvizsgákkal, most hadd ne beszéljek a repülőtérről vagy egyéb intézményekről, ha szakemberekből épít magának a polgármester jelölt egy csapatot, akkor szerintem ki tudja húzni a várost a csávából. A másik dolog, a siker kulcsa szerintem abban rejlik, hogy a közpénz
elszívását... Nem lehet húzni ezt a várost a csávából, és ha 4 év, ha nincs politikai háttered, vagy nincs úgymond politikai csapat a hátad mögött, akkor nem éled túl.
A politikai
4 év után kész, véged van.
Úr. Én más dimenziókban gondolkodom. A politikai hátteret elsősorban a marosvásárhelyi polgárok adják meg annak az embernek, és annak a csapatnak, és annak az embernek, amely az élére áll. Nem a többi politikai párt. Tehát engem nem érdekel, hogy ki milyen párt színeiben hogyan kerül be a városi tanácsba például a Kokáért. Az sem érdekel, hogy függetlene vagy valamelyik politikai párthoz tartozó a polgármester. Itt ezeknek az alantas politikai játszmáknak és különféle kéz a kezet mos alapon stílusnak véget kell vetni, és azt garantálom, hogy amennyiben elzárja valaki azt a pénzcsapot, és nem bizonyos pártokon átívelő érdekcsoportok javára csurgatják ki a város kasszából ott közpénzt, ha nem is egy mandátum, ha nem is egy ciklus alatt, de egy másfél ciklus alatt, 6 év alatt meglátásom szerint talpra lehet állítani ezt a várost, meg lehet oldani a szőnyeg alá söpört, a kezeletlen problémáknak alsó hangon a 80%-át. Szerintem nem is kell zseninek lenni hozzá. Elég, hogyha az ember tisztességes, és jól felkészült más tisztességes emberekkel együtt dolgozva kezd a város javáért dolgozni. És a legfontosabb még egyszer, nem belenyúlni a mézes bödönbe. Ha valaha elvállalnék egy polgármester jelöltséget, azt kizárólag küldetéstudatból tenném, ugyanis, mint mondtam, normálisabb egzisztenciát és jobb egzisztenciát tudnék biztosítani magamnak azokkal a képességekkel, amelyekkel rendelkezem, mint egy polgármesteri fizetés, de ha 2 dolgot kiemelhetnék ebben a történetben, az az, hogy elsősorban megszüntetni ezt az örökös félelmi állapotot és kiszolgáltatottságot, nevezzük nevén a gyereket, ma a marosvásárhelyi emberek meg vannak félemlítve, és a másik, megszüntetni a városvezetés, a városvezetés, a polgármesteri hivatal szintjén dúló korrupciót. És meg finoman fogalmazta.
Vegyük a konkrétumokat. Ez még a jövő zenéje van, még bő 2 év hátra, amíg erre konkrét lépést lehet tenni. Főtéri mélygarázs.
Nem lesz? Vagy nem lesz? Tudom, hogy lesz. Óriási a költsége, tehát 30...
Kölcsön?
30, hát eladósítani a várost egy 33 millió, egy 33 millió lejes projektért, tehát egy közel 8 millió eurós beruházásért, és még egyszer, szerkesztő úr, megint arról beszélünk, hogy más városok arra keresnek megoldást, hogy kitereljék a város központból a forgalmat, és felépíteni az alternatív útvonalakat, akár körutak formájában, akár egyirányosított forgalom révén, és Marosvásárhelyen ma is be akarják hozni a gépjárműforgalmat a város központba. Mind a mellett, hogy a
levegőminőségét... Kérek, most itt nem akarok védeni én senkit, de lehet, hogy ezúttal nem a városvezetésnek a dolga ez, mert hogy elkezdődött egy építés, egy terelőút építése, ugyebár Jedden keresztül elvinje fele egy elkerülő út. Mit csinál? Döglegedik. A prefektus éppen a napokban jelentette ki, hogy amennyi megvan, az megmarad, a többi állagmegőrzés alatt áll, és évvégéig biztos, hogy egy lapát.
Én is kizártnak
nem lesz.
Én is kizártnak tartom, ez már megyei hatáskör sajnos, és országos hatáskör, de én...
Fejlesztési minisztérium.
Én nagyon nem örülök ennek a rossz hírnek egyébként. Amikor felállították azokat a hídcölöpöket, például az átjárók képítéséhez, ugye a főútvonalak mentén, Jedden vagy Ernyében, vagy a Tófalvi útnál, Maros-Szentgyörgyön kimondottan örültem neki. Ehhez képest mit tapasztalunk ugyanazt, ami egyébként Romániára jellemző, hogy csiga tempóban zajlanak a munkálatok, és legalább három különböző cég kell megnyerjen egy tendert, miután sorozatban leállnak a munkálatokkal ahhoz, hogy valahogy emlékszik a Szentpáli felüljáróra, a vonatsínek felül, 12 évig kínlottak vele, mert mindig dolgoztak, egy kicsit elfogyott a pénz, megint toldozták, foldozták, megint elfogyott a pénz. Tehát egyszerűen nincs jövőkép, nincs, hiányzik a szakszerű tervezés ebben a történetben, és sajnos ennek mi isszuk a levét. De a mélygarázsra visszatérve, kiszámoltam, egy főtéri mélygarázsi parkolóhely ára konkrétan olyan 17 és 20 ezer euró között mozogna. Amennyiben mi felépítenénk valahol a főtér szélein az emeletes parkolóházakat, és lehet mondjuk egy mélygarázsi szintet is kiépíteni. Számítások szerint alig 6-7 ezer euróba kerülne egy parkolóhely kiépítése.
Nem egy rossz néven, de Kolozsváron működik. A polgármesteri hivatal mellett a nagy könyvtár, az egyetemi könyvtár mellett van egy nagy épület, vagy 150 parkolóhely, most nem tudom egészen pontosan, baj van vele.
Így van.
Néhány év után, azt hiszem 5 évig működött, most baj van vele.
Tudom, hallottam én is róla, és ne felejtsük el a műemlék.
Nem, ez sem biztos, hogy megoldás.
A műemlék jellegű épületeket ne felejtsük el, de még egyszer, nem tett senki semmit annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a telkeket, azokat a területeket, ahová ezeket a parkolóhelyeket meg lehetne csinálni. Ott van például a színháztér mögötti terület.
Ami ott van, ott megint nem tudom, van egy nagy plac, amiben van vagy három magánterület, be van,
és
le van kerítve.
Be is kerítettek autógumikkal, meg vasakkal, egy ilyen tákolmányon. De ez is olyan, mint állam az államban, mint Leszotó állam Dél-Afrika kellős közepén, és egyszerűen senki nem mer hozzányúlni azért, mert egy kényes kérdést. Azt a területet meglátásom szerint a város prioritásként kéne kezelje, hogy egy reális piaci áron megvásárolja, vagy kisajátítás útján, ahogy ugye a kisajátítási törvény megváltozott, és most már a törvény kötelezi az államot arra, hogy valódi reális piaci áron fizesse ki a tulajdonosokat és kártalanítsa. Az például egy ideális hely lenne, hogy alsó hangon egy háromszintes parkolóhelyet felépítsenek úgy, hogy sem a banktól, sem a színháztól, sem a környező épületektől a fényt nem veszi el például.
Miért vonta vissza a fizetéses parkolásra vonatkozó tervezetét, amit korábban a városi tanács elé terjesztett?
Nem visszavontam, ez egy nagyon helytelen megfogalmazás volt a sajtóban, hanem halasztva volt
pont,
a
következő tanácsülésre.
Erről van szó. Nem visszavontam, ott van a tanácsülés jegyzőkönyvében, hogy halasztottuk a következő tanácsülésre.
Na most április 1-től mi várható változás a területen? Eldöntetett az, hogy végül is a polgármesteri hivatal, a helyi rendőrség, vagy pedig magáncég fogja a rendet idézőjelbe téve megteremteni, mert egyelőre milyen káosz van, amellett, hogy rosszak az utak, hogy fejetlenség van a közlekedésben, még az össze-vissza parkoló autók is.
Na már most visszakanyarodok megint a gépjárművezetői minőségemhez. Én soha nem voltam annak ellene, hogy a parkolásért, közterületen való parkolásért fizessek. Én úgy gondolom,
ez lenne normális.
Így van. Civilizált, ez így természetes. Nem hiszem, hogy nagyon sok marosvásárhelyi sofőr tud örülni annak az ingyenességnek, ennek az ingyenességnek a több mint egy éve fenntartott kaotikus állapotok miatt, hogyha arra gondolunk, hogy például a kokáért, amikor egy szakbizottsági ülésre kell bemennem, akkor jó fél órával előtte kell megérkezzek, mert alsó hangon 38-40 percet körözök a város főtérén és a környékén, hogy valahol egy parkolóhelyet találjak.
Én örvendek, higgy el nekem. És lehet, hogy rosszul hangzik, de végre többet sétálok. Mert amíg ott volt a parkoló, oda bevittem az autót, volt helybe, kifizettem, két lépésre bementem az üzletbe. Sajnos ezt csinálják többen is, és az autóval bemenne az üzletbe, a bejáratig. Most viszont értem. A Poklospatak partján vagy még túl kinnebb hagyom a gépkocsit, és besétálok a kis utcákon, mert sokkal egyszerűbb, mint hogy az ember ott kavarodjon, nem tudom hány órán keresztül a főtér környékére, kapjon egy
szerkesztő úr, már a Vársétány környéken sem lehet parkolni, ha megfigyelte. Tehát már nem csak a nullás zóna, már nem csak a főtér érintett, hanem körös körül már egyre terebb.
Nagyon telik az idő, hogyha engedje meg, hogy milyen, tehát mi változik a április 1-től.
Tehát én előterjesztettem, miután elegem lett ezekből a tarthatatlan kaotikus állapotokból, én előterjesztettem egy határozattervezetet, és azt kértem, hogy a város akár csak Kolozsváron, Szebenben, Nagyváradon saját kezelésbe vegye a parkolást, ugyanis azzal, hogy elhúzták, eltaknyolták, elkotyavetyélték ezt az egész tendert, és egy év alatt nem voltak képesek lebonyolítani a koncesszióba eljárást, amit egyébként én magam és a kollégáim is elleneztünk. Azt mondtam, hogy a város nagyon gyors, a városnak nagyon gyorsan kell lépnie. És egy kolozsvári és nagyváradi modell mentén azt mondtam, hogy vegye kézbe a parkolást, és annál is inkább ez azért lesz előnyös, mert a teljes bevétel az állam, a városi kasszát fogja gazdagítani, és nem az történik, ahogy egyébként sajnos magyar tanácsos kolléga is támogatta, nem egy, hogy alig 1 millió lejes összegért, egy 250 ezer lejes összegért egy magáncégnek átjátszák, és milliókkal tömik meg egy harmadik félnek a zsebeit.
Ez korábbi akkor precedens volt egyébként a korábbi céggel is, mert ott is meg volt ígérve az évi, nem tudom mennyi milliós, ha 100 000-ig felment a befizetett összeg, az sok.
És bocsátassék meg nekem, hogyha csak bizonyos gyanú, ha élni merek a gyanúperrel, hogy ez is egyfajta korrupció ügylet, gyanús ügyletként jelent meg az én lelki szemeim előtt, és hogy szimatot fogtam. Tény is való, hogy cselekvési kényszerbe sikerült hoznom a polgármestert. Belekötöttek ott azért egyrészt, hogy sürgősségi határozattervezetként nyújtottam be, és megindokoltam a sürgősséget is, ők viszont jöttek mindenféle jogi csavarral, hogy mégis miért nem sürgős. Nem visszavontam, hanem elhalasztottam a következő soros tanácsülésre a határozattervezetemet, úgy, hogy megcsinálunk bizonyos minimális jogtechnikai korrekciókat benne, és akkor mi történt? A városvezetés és konkrétan a polgármester úr hirtelen elrukkolt egy saját határozattervezettel, amit rendkívüli ülésen terjesztettek elő. Nem volt közvitára bocsátva 30 napig úgy, ahogy egyébként érdekes módon itt a sürgősség már működhetett, tehát hogy ilyen a kettős mérce. Ott viszont meghagytak egy csavart, nyitva hagytak maguknak egy kiskaput, mert azt mondták, hogy ideiglenes jelleggel kezelje a város, és akkor majd, amikor megjelenik a saját házi cég,
a saját hogy házi ez van a Szentgyörgy utcában, ideiglenes jelleggel csináltak két sávot, elválasztották, és
majd,
hogy amikor, annak függvényében, hogy hogyan alakulnak a dolgok, majd átrendezik.
Majd, amikor a bizonyos érdekcsoport által előre tolt bizonyos cég nyeri meg azt a tendert, akkor megint megjátsszuk a koncesziós történetet egy ilyen Trácsátrét 2.0 reloaded újra töltve verzióban, ahelyett, hogy most már elvágjuk azt a gordiuszi csomót, és még egyszer a város amennyiben saját hatáskörben kezeli a parkolást. Mi több? Mit mondtam? Amikor azt mondták, hogy leépítéseket akarnak végrehajtani a helyi rendőrségnél. Nem kell leépíteni, ugyanis ők bírságolhatnak, hogyha én nem fizettem meg azt a parkolójegyet, akkor a helyi rendőr, akinek egyébként van erre törvény általi kompetenciája is, az engem megbírságolhat. A bírságok is a városkasszába folynak be. És hangsúlyozom, itt nem az volt a cél, hogy bírságokat osztogassanak minél többet, hanem az, hogy egyfajta fegyelmet teremtsenek meg a parkolásban, és hogyha a marosvásárhelyi polgártársaink fegyelmezett módon kifizetik azt a három lejes óránkénti parkolást a főtéren, akkor nem lesz probléma. Annál is inkább, hogy ön, hogyha napközben mégiscsak egy problémát el akar intézni a főtéren, nincs hová parkoljon, azért, mert a főtéren létező vállalkozásoknál, bankoknál, egyéb intézményeknél dolgozó személyek több mint egy éve ott parkolják le az autójukat ingyenesen, és napi 8-9 órában ott állnak azok az autók, de nem fizeti a cég, mert ingyen parkolnak, és közben akinek csak egy fél órás elintézni valója van a főtéren, annak meg nem sikerül parkolóhelyet találnia. Tehát megoldás van, lényeg az, hogy polgármester úr megint úgy, hogy lelopta a sapkát a saját fejéről, és én mégis sikerélményként élem meg, hogy legalább cselekvési kényszerbe sikerült hoznom.
Hát kell az a pénz, meg kell emelni a polgármesteri hivatal épületét.
Hát ez
korszerűtlen, nincs. Kapnak önök is majd tanácsosok is külön irodákat, ami eddig nem volt, korszerűsítik az üléstermet, és megemelik nem az egészet kellene. 7 millió euróért.
Erről akartam beszélni, most ne haragudjon, ne neheztelen rám senki, se ön, se a kedves rádióhallgató, de egy újabb orbitális hülyeségnek vagyunk a tanúi. Befektetni abba a régi neogantagyás stílusú épületbe 7 millió eurót, én akkor elmondtam a tanácsülésen.
De hogy lehet hozzányúlni egy műemlék épülethez?
Ez a másik, hogy képesek voltak azokat az öntött, emlékszik az a régi öntött vaskorlátokra az épület belsejéből? Azokat leszerelték, inoxot tettek oda. Bent vannak azok a szép faragott farámájú ajtók. Egyes irodáknál megmaradtak, más irodáknál ledozerolták őket, és termopán ajtókat tettek egy műemléképületbe. Lecsempészték a padlót azzal az ízléstelen csempével. És 7 millió eurót befektetni egy épületnek a pofozásába, és végső soron nyersz 60-valahány négyzetméter területet csupán. Hát ezt mondtam a tanácsülésen, ha én lennék a város polgármestere, 7 millió euróból egy akkora adminisztratív palotát rittyentenék, mint annak a rendje. Nézzük meg Kolozsváron. Kolozsváron például már az a tendencia mutatkozik meg, hogy ezeket a közintézményeket a városközpontból kifelé viszik. Így történhetett meg az, hogy amikor felépült az új, a megyei tanácsnak az új, szép és mai, a mai kor követelményeinek megfelelő épületét, 3 kilométerre van a városközponttól a Maros negyedben. Ahogy elindul az ember azon az egyirányú úton, a...
Építettek olyat, erről nem tudok, no. Mert korábban közelebb volt
és kérdem,
a Viktória tér sarkán.
Miért kell 7 millió eurót egy hivatal épületébe beletolni? Kinek az érdekeit szolgálja egy ilyen teljesen értelmetlen és méltánytalan befektetés?
Ha erre kap a polgármesteri hivatal jóváhagyást, hogy műemlék épülethez hozzá lehet nyúlni, a következő a kultúrpalota. Garantálom önnek.
Hát nem kívánom ezt sem.
Én sem magamnak, kívánom senkinek, sem de ha ez így, nézze meg, hogy ez lesz a következő lépés. Adja a jó Isten, ne legyen igaz.
A Görögházzal nézze meg, hogy mit csináltak szerkesztők, és most málik le a vakulat. Mind a mellett, hogy funárvárosi emlékeket idéz fel bennem az érdekes színkavalkád, amivel az épület külsejét lefestették.
Most nem lehet megkérdezni a főépítészét a városnak, hogy ezt hogy lehetett jóvá hagyatni?
Hát a város főépítészét egy ilyen történet után páros lábbal el kellett volna távolítani, és megint nem akarok megbántani senkit, de egy ilyen munkálatot nem lehet jóvá hagyni úgy, hogy egyébként a műemlékvédelmi törvény is előírja azokat a standardeket, amelyek mentén az épületek külsejét fel kell újítani. Például a kokáért kötelesek lettek volna színmintát venni a korábbi festésekből, és egy minél közelebbi, az eredeti állapotnak megfelelő, minél közelebbi színvilág felhasználásával kellett volna azt az épületet lefesteni. Miért? Mert ezt írja elő a törvény. És tudtom, hogy még uniós normatívek is vannak erre. És akkor gondol egyet valaki, és három rikító színnel így lefest egy gyönyörű műemléképületet. Elfogadhatatlan.
Az a hadseregnek a tulajdona, tudomásom szerint, nem?
De ők is ugyanazoknak a szabályoknak.
Én értem, de hogyha a hadsereg, tehát a tulajdonos azt mondja, és akkor főépítésztől esetleg van jóváhagyás, akkor ez van, ez az eredmény.
Igen, szerkesztő úr, de akkor egy csili-vili gusztustalan gicset csinálunk a városunkból, hogyha mindenki mindenféle rikító színt felhasználhat. Most képzelj el, milyen lesz a főtér, hogyha ilyen virító zölddel, meg rózsaszínnel, meg lilával, meg ezekkel az
idénk színekkel. Nem lehet interpelálni, nem lehet kérdést feltenni a főépítésznek, hogy hogy lehetett ezt jól hagyatni?
Nem, szerkesztő úr, és azt is elmondom, hogy miért. Azért, mert köszönet egyébként, külön köszönet idézőjelesen egy magyar tanácsos kollégának, aki olybá erőltette a városi tanács szervezeti és működési szabályzatának a módosítását. Az történt, hogy hogy eltörölték a napi rend előtti felszólalásokat, már nem szólalhatunk fel 5 percben, hogy azonnali kérdéseket, interpellációkat megfogalmazzunk. A vitában lecsökkentették 5 percről 2 percre, és 2 percről 1 percre a felszólalási lehetőséget, viszont válaszban 2 percről 1 percre, és egyebek napirendi pontként tették a tanácsülés végére az interpelláció lehetőséget. Viszont abban a pillanatban, hogy például jó magam felszólalok, akkor elsősorban a kedves magyar tanácsos kollégáim azok, akik felállnak és kivonulnak a teremből libasorban, és az ülésvezető pedig cinikusan bejelenti, hogy nincsen többi kvórum, és ezért felfüggeszti az ülést, és az interpelláció és azonnali kérdés megfogalmazása kellős közepén szakít minket félbe. Egyébként alkotmányos és sarkalatos törvény által garantált jogainkban sértve. És itt azért akkor megragadom a lehetőséget arra, hogy a csalódottságomnak adjak hangot, ugyanis egy olyan szervezetnek a képviselő, amelyek egy őshonos kisebbség érdekképviseletét és érdekvédelmét hivatott ellátni, és azt várják el a többségi román társadalomtól, hogy megadják a magyar közösségnek a neki kijáró tiszteletet. Hogyan várod el ezt a tiszteletet úgy, amikor olyan körülmények között, amikor egy másik kisebbségnek, mert mi egy háromfős frakcióként a legkisebb kisebbség vagyunk a városi tanácsban, ellehetetleníted azt az alapvető jogát, hogy interpellálhasson, hogy azonnali kérdést tegyen fel, vagy a várost érintő kényes ügyekről beszél.
beszéljen.
De ha kényes kérdéseket tesznek fel, akkor...
Hát nézze, szerkesztő úr, nem tűnik önnek furcsának, hogy mindahányszor leosztunk egy fricskát Dorin Flóriának és a körülötte dolgozó apparátusnak, mindig a magyar tanácsos társaink ütnek vissza helyettük. Ez azért nekem legalábbis sokat elmondott az elmúlt másfél évben arról,
én
hogy
ezt nem melyek az összefoglalások. És ezen zárjuk le itt a vádaskodást.
Nem vádaskodok.
Önöket vádolják, én ezt nem értem, hogy nem lehet már megbékélni akármilyen ügyben.
Nem akarják, ők mondták azt, hogy a politika másként működik.
Kérem,
nem én mondtam, ők mondták.
Ezek szerint van egy közös ügy, és egy nagyon rövid választ kérek, hogy a kétnyelvűség utcanévtárblákról van szó. Hogy áll jelen pillanatban?
A prefektus megtámadta.
Volt már tárgyalás?
Nem volt
az egyik március 6-ára volt kitűzve, a másik talán a korábbi, az önöki március 2-a.
Az
egyik az RMDSZ, a másik az önöki.
Igen, de
mind a kettőt megtámadta.
Március 2-án, tehát az, ami most a hónap elején volt, az elsősorban a kétnyelvű iskolai feliratozásról szóló határozat tervezet volt, amit Rádó Balázs kollégám terjesztett elő, és jelen pillanatban bírósági szakaszban van, még az érdemi tárgyalást nem folytatták le, még az ügyrendi részét tisztázzák az ügyeknek. Tény is való, hogy itt is mindent elkövettek annak érdekében, hogy időhúzással és különféle jogi csavarokkal.
Tehát ez még következik.
Igen, a harc nehezebb része még hátra van. Ami számomra aggasztó az, hogy két ilyen közigazgatási perben próbáltam már meg a perbe belépni, és a belépési kérelmemet elsősorban a prefektúra akadékoskodása miatt elutasította már két rendben is a bíróság, ezért mi nem tudjuk megvédeni azokat a határozatokat, amiket mi terjesztettünk elő, és hogyha azt mondjuk, hogy a város jogi osztálya hivatott kizárólagosan a védelmet ezekben az ügyekben ellátni, akkor valahogy úgy érzem, mintha kecskére bízták volna a káposztát.
Rövid válaszokat kérlek, mert nagyon eltelt az idő. Lajos nevű hallgatón kérdi SMS-ben. Én a hallgató, mikor tudom meg, hogy miről fog szólni, mit fog ábrázolni az a bizonyos szoborcsoport, amelyik a Bethlen szoborral párhuzamosan készül?
Hát erről egyedüliként a polgármester személyes tanácsadója publikált megint egy ilyen látványtervet a saját
az közösségi, iskola,
közösségi oldalán, az Erdélyi Iskola. Én más kérdést teszek fel a Lajosnak is és a kedves hallgatónak is. A Bethlen Gábor szoborra 150 ezer lejt irányoztak elő az idei költségvetésben, és 850 ezer lejt kötelezettségvállalást, avagy összesen 1 millió lejt. Az Erdélyi Iskola szoborcsoportra pedig 350 ezer lejt irányoztak elő, és 2 millió 650 ezer lej kötelezettségvállalás. Ez annyit jelent, hogy 1 millió lej Bethlen Gábor szobor, 3 millió lej Erdélyi Iskola szoborcsoport.
Hát itt többen van.
4 millió lejbe kerül ez a marosvásárhelyi adófizetőknek. Hölgyeim és uraim, tényleg szükség van ennyi szoborra, már lassan mindenhol szobrokba botlunk. Egyik ízléstelenebb a másiknál, egyszerűen nincsen koncepció, ahelyett, hogy valami oldottabb, lazább, barátságosabb, 21. századi hangulatot megteremtő városi művészet elemeit is tartalmazó innovatív dolgokkal rukkoljunk elő. Mi folyton mellszobrokkal és lovasszobrokkal töltjük meg ezt a várost. A Bethlen szobor az egy jogos igénye a magyar közösségnek egyébként. Elvégre Bethlen Gábor fejedelemnek köszönhetjük a Szabad Királyi Város címet, ugye 17. század elején adták meg nekünk a Szabad Királyi Város címet, de kérdem én, hogy minek árán, hogyha mindig az van, hogy ha valamit kér a magyar közösség, és kérünk a magyar közösség javára bármit is, ami egyébként jogos igény, amazoknak jóvá hagyjuk ennek a háromszorosát, akkor mindig annyit jelent, hogy a saját jogainkat és a saját jövőnket adjuk el 30 ezüst pénzért. Ugyanez van egyébként a koncertekkel, az ingyen koncertekkel is, minden alkalommal. Már most is volt a nőnapi koncert, két román zenekar, és mindig csak egy magyar zenekar van a végén, és érdekes módon annak a legkisebb a honoráriuma, alig csak 10%-a a másik kettőnek.
Pont, ne haragudjon, bele kell folytsam a szót, kedves Hermann Márk Krisztián, köszönöm, hogy itt volt, gyakrabban fog kellene találkozni, mert rengeteg dolog van, amit felvettettünk.
Nem is lehet egy műsorban ezeket tárgyalni.